Értünk van, rólunk szól.
A mi rádiónk.
A járvány lehetséges következményeiről indított el egy sorozatot, egy vitacikk sorozatot az azonnali.hu, de ennek a sorozatnak a hozzászólójaként tettél közé egy szöveget, amelyben azt feszegeted, hogy hogyan alakítja át, és most idézőjelben mondom, a munkaerőpiacot, a jelenlegi válság. Azért mondom idézőjelben, mert magát a munkaerőpiac kifejezést is kifogásolni valónak nevezted, vagy tartod, Pollányi Károlyra hivatkozva. Mi is a baj a munkaerő, illetve a munkaerőpiaccal ebben a helyzetben, amiben most vagyunk?
Annyiban pontos üdenék, hogy nem azt mondtam, hogy átalakítja, hanem hogy megmutatja azt, hogy ez egy fikció, a munkaerőpiac. Ugye Polányi nagy átalakulás című könyvében írja le ezt az elméletét, ugye sok mindent leír, de az egyik legfontosabb alapvetés az, hogy a munka, a föld és a pénz, ezek úgynevezett fiktív áruk. Tehát ezeket nem termeljük, ugye ezek nem tárolhatók, nem lehet őket szabadon normálisan adni-venni, tehát ezek nem egy termelési folyamatnak vagy befektetett tőkének és munkának az eredményei. Ezeket ahhoz, hogy piaci társadalmat tudjunk, tehát hogy a piacok elsődlegességét tudjuk megteremteni a társadalomban, ahhoz ezeket a földet, a munkaerőt és a pénzt áruvá kell tenni, de ez egy fikció, ő ezt egy radikális utópiának nevezi, ami folyamatos feszültséget okoz a társadalomban, és ezt valahogy kompenzálni kell, ezt a folyamatos feszültséget, és én azt írtam meg, hogy ez a vírus, ez a járvány azzal, hogy ugye be vagyunk zárva az otthonainkba, itt több milliárdan nem tudunk kimozdulni, azonnal megmutatta, hogy ez tényleg egy fikció, például a munkaerőpiac, hiszen ugye a munkaerőpiac az embereket jelenti, mindnyájunkat, a biológiai valóságunkat, tehát ne halljunk éhen, kvázi. És ugye az összes kapcsolatrendszerünket, társadalmi, családi kapcsolatrendszerünket jelenti. Azt is megmutatta, hogy azonnal, hogy a gyerekek nem tudnak iskolába járni, hogy esetleg, mint Magyarországon, a kórházakból hazaküldtek súlyosan beteg, ott ápolt embereket, akiket ugye a családoknak kellett utána ápolni. Tehát világosá tette, hogy ez nem egy valós piac, tehát nem lehet az embereket így elraktározni, odébb rakni, hogy na jó, majd ha jobb idők lesznek, akkor felhasználjuk ezt a humán tőkét, hanem ugye azonnal nagyon komoly szociális programokat kellett a létezők mellett beindítani, hogy egyszerűen az emberek egyrészt, hogy ne halljanak éhen, hogy ne veszítsék el a lakhatásukat, és hogy ugye tudjanak gondoskodni a tőlük függő, az általuk eltartott emberekről, mint gyerekekről, idősekről. Hát, hogy én ezt próbáltam fejtegetni a cikkemben.
Az a meglepő, vagy hát nagyon drámai összecsengés, hogy Pollányinak a Nagy átalakulás című könyve 1944-ben jelent meg. Ugye ez is egy krízis év, és most is egy ilyen krízisben szembesülünk mindezekkel. Ráadásul bár globális válságról és globális járványról beszélünk, de teljesen másképpen érint különböző földrészeket és különböző fejlettségű országokat. Tehát az, hogy Európában vagy Észak-Amerikában hazaküldenek embereket, az joggal feltételezik azt, hogy van hova hazamennie az embereknek, és van némi tartaléka változó mértékben, amivel ki lehet húzni egy-két-három hónapi karantént is akár. Észak-Amerikában is jelentek egészen különös problémák meg, például azért, mert gyakorlatilag nincs közegészségügy, vagy abban az értelemben nincs közegészségügy, ahogy mi ezt Európában megszoktuk, de azért mégiscsak működőképesek maradtak ezek az országok, illetve térségek Dél-Ázsiában teljesen más látunk. Az, hogy nincs hova hazamenni az embereknek, és nem, hogy egy hónapra vagy egy hétre, de egy napra sincs tartalékuk. Lehet-e akkor itt most tényleg globális piacokról beszélni, és globális értelemben munkaerőről, munkaerőpiacról?
Globális munkaerőpiac ugye nincsen. Egy globális, szóval globális tőkepiacok vannak, meg globális piacok vannak, amiken ugye a tőke és a termelés az nagyon rugalmasan, vagy elég rugalmasan tud, attól függ, hogy milyen iparágokban, de azért és mindenképpen rugalmasabban tud ugye ide-oda menni, megmozogni, mint a munkaerő, ami nem tud. Mert ugye ez is mutatja, hogy nem, hogy ennek a fiktív jellegét, hiszen itt állampolgárokról van szó, akik ugye, de még az Európai Unión belül sem lehet, ugye hiába vállalhat az ember munkát máshol, hát ennek rengeteg kismillió akadálya van. Akár egy szomszédvárosban való munkavállalásnak is kismillió akadálya van. Úgyhogy szerintem lehet beszélni egységesen egy válságról. Én nem gondolom azt, hogy különböző rendszerek vannak. Én azt gondolom, hogy mondjuk Észak-Koreát is talán részben, mint Kubát kivéve, mindenhol az a fajta globális piaci társadalom van, mint ami Európában is, és Nyugat-Európában is, abban igazabban persze, hogy mindenhol ugye a rosszabb, a szegényebb országokat sokkal súlyosabban érinti minden válság, ez is. De azért itt a úgynevezett fejlett országokban is világosan kiderült, hogy az utóbbi évtizedekben ez a fajta középosztálybeli lét, ez az emberek sokaságának egy illúzió volt csupán már. Tehát ahogy ugye Amerikában milliók jelentkeztek munkanélküli segélyért, ahogy ugye Magyarországon tudjuk, hogy az emberek többségének nemhogy egy hónapra, egy hétre elegendő tartaléka sincsen, és ugye ott ráadásul az a súlyosbit, vagy most olvastam, hogy a munkanélkülivé váló emberek közel fele nem kap semmilyen nem jogosult semmilyen ellátásra, és ugye kijogosult az is maximum 3 hónapig. Úgyhogy itt minden országnak kijöttek az ilyen sebezhetőségei, és hogy mondjam, nagyon eljött az igazság órája hirtelen a szociális rendszerekről és gazdasági rendszereinkről, mint láttuk, azt a vállalkozásoknak sincsen nagyon sok, akár nagyon nagy cégeknek sincsen 3 hónapra elegendő tartalékuk, nem tudják megoldani ezt a válságot, súlyos elbocsátások, akár csőd közeli helyzet nélkül. Úgyhogy nem fest ezt túl jó képet, sem a szociális rendszerekről, sem a gazdaságról, azt hiszem, ez a vírus sehol.
Most mi a kérdés, amivel szembesülünk? Az, hogy az eddigi rendszert hogy lehet fenntartani, vagy valamilyen módon életben tartani, és akkor látjuk a különböző gazdasági mentőcsomagokat, amelyekkel a különböző országok kísérleteznek, és azt is, az aránytalanságokat is, hogy mértékében is, jellegében is. Én Dél-Ázsiában követem, azt gondolom, hogy az nagyon sok mindent elmond a fogyasztói társadalomról, hogy a dél-ázsiai könnyűipar hogy szolgálja ki mindannyiunknak az igényeit és igénytelenségi fantazmagóriáit, miközben halálosan veszélyes gyárakban dolgoznak ezrek, tízezrek állandó életveszélyben. Tehát, hogy ezekben a gyárakban az a kérdés, hogy lehet-e tűzvédelmi intézkedéseket elrendelni, miután már többen haltak meg ilyen ruhagyárakban kitört tüzek miatt. Miközben Észak-Amerikában meg Európában azt látjuk, hogy a nagyvállalatok és a minél nagyobb vállalatok piacképesen tartásá a kérdés, vagy az a kérdés, hogy hogyan válnak a kis befektetők kárára még nagyobb piaci szereplőkké. Tehát, hogy most teljesen átalakítjuk ezt a gazdasági rendszert, globális rendszert, vagy megpróbáljuk korrigálni azt, ami eddig működött. Mit látsz te most, hogy mi lenne a követendő?
Hát ugye én úgy fejeztem a cikkemet is, hogy nem tudom erre a kérdésre a választ, sajnos. Hát én azt gondolom, hogy nem, tehát hogy nem hiszek ezekben a narratívákban, hogy most aztán a válságban megmutatkozott, hogy nem lehet tovább így csinálni semmit sem, ugye ezt mindenki megírja, megírja, aki számára a zöld, hogy ökopolitika fontos, megírja az, aki számára valami sokkal szolidárisabb gazdaság lenne, vagy szolidárisabb társadalom lenne fontos, megírja azt, aki az ellenkezőjét tartja fontos, nem mindenki megírja ezeket a dolgokat. Én azt gondolom, hogy nyugodtan mehet minden úgy tovább, mint eddig, tehát akármekkora válság jön, azt meg lehet, ki lehet húzni, meg lehet oldani. Ugye valaki felhívta a figyelmet egy cikkben arra egy szakértő, hogy ironikus módon azzal, hogy most az üzemanyagárak, ugye a kőolajár, minden fosszilis energiahordozó ára teljesen összeomlott, ugye nagyon olcsók lettek. Ezzel ironikus módon az is lehet a vége ennek az egész válságnak, hogy még inkább, még nagyobb kibocsátások jönnek, még inkább a fosszilis energia hordozókra épülő energiatermelésbe mennek a befektetések, stb. És ugye hát írtozatos lobbik vannak, amik nem csak a gazdasági, tehát nem csak a munkaadói, vagy az üzleti oldalról, hanem akár munkavállalói oldalról is, ugye az ilyen iparágakban éltek el szakszervezetek például. Tehát mindkét oldalról arra, hogy mentsük ki, folytatódjon minden úgy, sőt, még inkább, mint eddig. Úgyhogy szerintem ez egy nyílt végű folyamat, hogy mi történik. Az, hogy mi lenne a kívánatos, szerintem egy sokkal, mondjam, sokkal szolidárisabb, sokkal inkább szabályozott piacgazdaságra lenne szükség, ahol Polányi fogalmaival élve a gazdaság beágyazódik a társadalomba. Volt már ilyen, ugye kapitalizmus mellett a világháború után egészen az első olajválságig, a 70-es évek közepéig, a 80-es évek elejéig. A Nyugat-Európa, a nyugati világ nagy részében, az USA-ban is egy ilyen rendszer működött, és ez egy rendkívül sikeres időszak volt, ugye nőttek a bérek, iszonyú társadalmi mobilitással járt, az életszínvonal soha nem emelkedett annyira sehol az emberiség történetében, mint akkor. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy sikertörténet volt. Azt nem gondolom, hogy vissza lehet térni azokhoz az időkhöz, hiszen megváltozott a társadalom, másfajta problémák vannak, másfajta szociális vagy kockázatokra kell választ adni. Tehát mondjuk ott egy tipikusan egy egykeresős férfi keresős családmodellre épültek a szociális támogatások, egy ilyen élethosszig tartó, vagy legalábbis hosszú ideig tartó munkahelyekre, stb. És ugye ma már ez nem így van, mindenki, nők is dolgoznak, nem igazán vannak már, vagy nagyon, nagyon leesett az aránya a határozatlan idejű szerződéses, ilyen klasszikus munkahelyeknek, úgyhogy más megoldásokat kell találni, de szerintem ez lenne az út előre, egy ilyen szolidárisabb, beágyazottabb piacgazdaság, ahol nem helyezzük a piacokat és a piaci logikát mindenbe bele, oda is, ahova nem kell. Nagyon hatékonyak a piacok, és nagyon fontos, hogy legyenek ott, ahol helyes, hogy vannak, de vannak olyan helyek, mondjuk a szociális rendszereink például, vagy a kultúra, ahol erre szerintem nincsen szükség, és nem szabad alávetni mindent ennek. De hogy mi lesz a vége, azt nem tudom. Tehát, hogy ez kioldja meg, hogy szerintem minden politikai irányvonalban és mozgalomban, a konzervativizmustól a szociáldemokrácián át, a liberalizmusig, az ökopolitikáig megvan a potenciál, meg vannak azok a gondolatok, meg vannak azok a lehetőségek, hogy elmozduljunk egy másfajta irányba, de ez magától nem fog megtörténni, tehát nincsen valamilyen ilyen szükségszerűség, ami most majd ezt kikényszeríti, ilyenek soha nincsenek, ezek rajtunk múlnak, embereken és a politikai mozgalmakon.
Az a problémám ezzel, amit mondasz, a beágyazott gazdasággal, piacgazdasággal, hogy ehhez társadalmi rendszerek kellenek, és egy fejlett társadalomban, még akkor is, ha válság van, van ahova beágyazni. De hát azt látjuk most ebben a globális rendszerben, hogy mindazt, amit be akarunk a mi saját társadalomba ágyazni, azt elszipkázzuk úgynevezett fejlődőben lévő térségekből, ahol viszont nem lehet beágyazni, mert nincsenek társadalmi rendszerek. nem tudjuk pontosan, hogy hány ember él. Nem tudjuk, hogy milyen körülmények között, vagy csak sejtéseink vannak. Nincs, tehát, hogy elrendelnek Indiában ilyen karantént, meg izolációt, de hát nincsenek házak, nincsenek kórházak, nem hogy kórházi ágyszámok. Hogy lehet beágyazásról beszélni, globális piacgazdaság beágyazásról, miközben nincsenek globális társadalmi rendszerek. És nem vagyok meggyőződve, hogy érted, ez olyan, mint egy pulóverkötés, hogy hiába kötjük újra az elejét, vagy a hátát ennek a pulóvernek, hogyha nincs ujja, meg nyaka, meg érted, tehát, hogy
Jó, persze igazad van, tehát hogy igen, tehát ezt nem kell elmennünk Afrikáig, vagy Dél-Ázsiáig, vagy Dél-Amerika, mondjuk Dél-Amerika az egy fejlettebb ugye régió, az körülbelül olyan, mint a mi régiónk, de akkor menjünk el, igen, Dél-Amerikáig, vagy Kelet-Európáig, tehát a félperifériára, ami ugye a kapitalista centrum, vagy jóléti kapitalista centrumoknak konkrétan a perifériáján mozog, azokkal nagyon szorosan összekapcsolódva, akár ugye, mint a mi régiónk ebbe nagyon erősen integrálódva, hogy már itt is ugye bajok vannak, pont a CEU, vagy az egyikük most már a firenzei európai egyetem, European University Institute professzora, pont Dorothy Bóle és Greskovics Béla híres UNESCO díjnyertes könyve, ami polányista könyv, a kelet-európai kapitalista demokráciákról. Az is pont erről szól, hogy hiába próbálnak ezek a rendszerek, mint mondjuk például a magyar, vagy a lengyel, a cseh, vagy a szlovák egy ilyen beágyazott neoliberalizmust megvalósítani, hogyha nincsenek meg azok az erős társadalmi rendszerek, gondolok itt szakszervezetekre, erősen szervezett munkadói szervezetekre, nincsenek meg azok a kulturális intézményi hátterek, amik a társadalmi bizalom, a civil szervezetek sokassága és beágyazottsága, a pártok beágyazottsága ezekben a rendszerekben, stb. Tehát, hogyha ezek nincsenek meg a helyi tőke, ami nem egy külföldi tőke, ami uralja ezeket az országokat, akkor nagyon nehéz ez, vagy szinte lehetetlen ezt megvalósítani. Tehát ebben igazad van. Valóban. Én azt gondolom, hogy ehhez egy sokkal szolidárisabb világrendszerre is szükség van. Ez nyilván utopisztikusnak tűnik, vagy utopisztikus, de azért ne feledjük, hogy bármennyire is szidom itt most így az elmúlt mondjuk 50 év, 40 év globalizációját, azért ez nagyon sok embert kiemelt, milliárdokat vagy százmilliókat a mély szegénységből, ugye megváltoztatta, szerintem jobbá tette az emberi, sok szempontból az emberi szempontjából a Földet, ugye ezzel együtt egy ökológiai katasztrófába is torkollott, úgyhogy és ugye ez az egész problémát nem lehet megoldani egy szolidárisabb, egy egymással jobban odafigyelő, egy az országok között ezeket a különbségeket jobban kiegyenlítő világrendszer nélkül.
Bajom ezzel, én nagyon támogatom ezt, amit te mondasz a szolidaritásról, csak az a baj, hogy amikor ezt halljuk, sajnos, valamiféle erkölcsi, morális, érzelmi tartalmat társítunk hozzá, és nagyon nehéz kvantifikálni. Mérhetővé tenni azt, hogy mit, miért, mikor szolidáris egy társadalom vagy egy egyén. Mondok neked néhány példát, ahol azt gondolom, hogy újra kéne gondoljuk, hogy mit gondolunk a saját biztonságunkról, a saját társadalmunk működtetéséről, és a saját társadalmi felelősségünkről más társadalmakkal szemben. A legkézenfekvőbb számunkra és botrányosabb, hogy még Amerikában, van, ha megy egy belső meccs Amerikában ez a elzárni, izolálódni, leállni, illetve fenntartani a gazdaság működését, ez az utóbbi a trumpista hozzáállás. De miközben Amerika mégiscsak leáll valamilyen mértékben, és miközben Amerika falakat épít a bevándorlók ellen, aközben elvárják, hogy Mexikóban működjenek azok a gyárak, ahol legyártják az amerikai egészségügyben használt maszkokat és egészségügyi fertőtlenítőszereket és különböző eszközöket, amivel a járvány elleni védekezés zajlik. És azt hiszem, hogy itt, ez nem csak egy súlyos szolidaritás hiány, hanem az a fajta szemlélet, hogy mi túlélünk a ti munkátok által és a ti bőrötökre játszva.
Ebben igazából nem kell elmennünk Amerikáig, hát ugye ott vannak a Romániából azok az ezrek, tízezrek, akiket Romániából külön gépekkel, külön vonatokkal visznek Németországba, Ausztriába, vagy Magyarországról is, ugye Kelet-Európa szerte visznek Németországba, Ausztriába, mezőgazdasági munkára, meg ápolónak, stb., miközben ugye ők saját polgáraikat nagyon helyesen ugye karanténban tartják. Tehát nem kell Amerikáig mennünk, ez történik az Európai Unión belül is. Igen, ebben is igazad van, tehát mondom, hogy nem akarok ilyen naívnak tűnni. Szerintem itt ugye több dolog van, több házi feladat van. Először is ugye a gazdag centrum országoknak és van egy ilyen elvégzendő házi feladata, például elengedni mondjuk az afrikai, meg mindenféle más nagyon szegény országoknak az adósságszolgálatát például, ami egy teljesen feláborító és dolog, és ezeket az országokat a nyomorban tartja. Másrészt pedig tenni kell azért, hogy ezek az országok, ezek nem korrupt, gyilkos elitek uralma alatt álljanak. Ehhez se kell ugye nagyon messzire menni, elég csak a saját országokra gondolni, hogy miután gyilkosak, de hogy korrupt elitek uralma alatt áll, ez biztos. Úgyhogy itt ugye több házi feladat van. Igen, nem tudom, hogy, tehát nem mondom, hogy nincsenek erre válaszaim, hogy hogyan lehetne mondjuk ezt a fajta egyenlőtlenséget és ezt a fajta önzést feloldani és megoldani. Talán ez a, például talán ugye az ökológiai válság az egy olyan, adhat egy olyan, ahogy ez egyre súlyosabbá válik, és egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy bár ez se érint ugye mindenkit ugyanúgy, de azért mindenkit érint eléggé, ahhoz, hogy talán ez nyújtson valamiféle ösztönzőt arra, hogy ne így működjünk. De szerintem az is egyébként nyújthat ösztönzőt, hogyha saját társadalmainkban elérünk egy olyan változást, ami egy beágyazottabb, szolidárisabb, zöldebb, fenntarthatóbb útra tereli a gazdaságot és a társadalmat. Az lehet, hogy ösztönzőt ad ahhoz is, hogy a nemzetközi kapcsolatainkban is inkább így viselkedjünk, mert hogy az az érdekünk.
Akkor induljunk ki ebből a példából, amit te mondasz. Amúgy ez az ökológiai válság azért jó példa, mert szemben a járvánnyal ez az ökológiai válság egy ilyen elvont fogalom maradt. Még akkor is, ha kialakult tömegmozgalmak a megakadályozására vagy a termentésre, de mégsem hitte senki, hogy ezt mindenkit érint, ellentétben a vírussal, ami előbb-utóbb tényleg mindenkit érintett. Elképzelhetőnek tartod azt, hogy itt most rá lehet venni a társadalmat olyan önkorlátozó, azt hiszem ez a kulcsfogalom, hogy itt a személyes és a társadalmi szinten is önkorlátozásokat kell bevezetni, ugyanúgy, mint ahogy a járvány időszak alatt. Tehát kevesebbet kimenni, kevesebbet érintkezni, tudatosabban vásárolni, és a többi, hogy ez a tanulási folyamat, ez mint egy ilyen fogaskeréken, a járvány után is folytatható legyen. Vagy hogy külön adókat, ha legyenek hajlandóak fizetni ezek az emberek azért, hogy a újrahasznosítás, vagy a zöld energia az eddiginél nagyobb mértékben legyen része az életünknek. Elképzelhetőnek tartasz egy ilyen forgatókönyvet?
Nem, tehát hogy elképzelhetőnek tartom, de ugye itt is ugye több dolog van. Tehát a zöld energia nagy rész ugye azért nem versenyképes a fosszilis energiával, mert a fosszilis energia az valójában egy államilag agyon támogatott dolog, tehát ugye ez egy olyan üzletág, ami úgy működik, hogy rengeteg pénzt beletolnak a kormányok, tényleg elképesztő összegeket, és utána ráadásul még, ugye ezt meg is vesszük tőlük, ezeket az energiahordozókat, és az ezek által készült termékeket, És ráadásul ugye az externáljait, tehát a környezeti, társadalmi, egészségügyi, ugye ezekkel összefüggő szociális, globális károkat, azokat is mi álljuk. A felmelegedést, az egészen ugye az évi tízezrekre tehető légúti megbetegedéseket és elhalálozásokat, stb. Ezeket is mind mi fizetjük minden szinten. Úgyhogy ez egy ilyen, ahogy anyám mondta, amikor kamaszkoromban pénzt kértem tőle, hogyha elmentem szórakozni, hogy pénzérő is tudja, tehát hogy ez egy kicsit így működnek ezek az iparágak. Tehát én azt gondolom, hogyha ezeket az iparágakat úgy szabályoznánk, hogy rájuk terhelnénk ezeket a költségeket, akkor nem érné meg hirtelen ezeket fenntartani, ezeket kitermelni, ezekkel dolgozni, és hirtelen csodálcsod, erre versenyképes lenne a versenyképtelennek tartott zöld energiai megoldások, akár jelentősebb dotáció nélkül is, vagy nem annyira jelentős dotáció nélkül, és nincsenek ezek az externáriái ezeknek az energiahordozóknak és a termelésüknek, mint ami a fosszilis energiahordozóknak megvan. De ugye ez is szerintem oda vezet minket vissza, amit írtam a cikkemben is, hogy ez is egy utópia, hogy a Földet, hogy a környezeti, hogy a természeti környezetünket is ugye árunak tekintjük. Ez is ebből erednek a gondjaink. És ugye úgy tekintjük árunak, tehát nagyon kényelmesen tekintjük árunak, mert úgy tekintjük árunak, hogy, vagy legalábbis azok az iparágak, akik ennek az áruiesításból, ebből ennek a természeti környezetük kommodifikációjából élnek, hogy ugye közben nem ők állják költségeit. Hogyha ezeket a költségeket beáraznánk a legracionálisabb, legpiaszkonformabb módon, akkor csődbe menne az összes ilyen vállalat azonnal. Ugye ennek nagyon jól dokumentált irodalma van, hogy az Egyesült Államokban a 80-as években hogyan érte el az olaj lobby azt, hogy ne fektessenek kutatási pénzeket, ne fektessenek többet, ne legyen egy befektetés, egy támogatás az újrahasznosítható energiákra, és hogyan folyjon rengeteg pénz az olaj termelésben. Úgyhogy ha ezen változtatnánk, akkor hirtelen szerintem nagyon sok kérdés megoldódna, és ez nem kell semmiféle nagyobb átfogó társadalmi változás sem.
Záró kérdésként, hogy menjek vissza türelmeddel, még egy dolgot azért szeretném, hogyha végig gondolnál itt a hallgatóinkkal együtt, hogy szerinted ki áll nyerésre most? A járványtagadók, a járványra való hivatkozásra különböző korlátozásokat bevezetők, a populisták, a demokratizálók?
Hát én itt is azt látom, hogy minden társadalomban és minden országban felerősítette az eddigi trendeket, tehát vagy legalábbis megerősítette, vagy nem változtatta meg. Tehát nekem úgy tűnik, hogy mindenhol nagyjából ugyanazok, ahol vannak ilyen populista tendenciák, hogy ezek megerősödtek, vagy legalábbis polarizálódott a társadalom, ha nem is erősödtek meg a populisták, mondjuk például Trump elnök egyáltalán nem tűnik, hogy politikailag ebből eddig profitálni tudott.
Azt látjuk, hogy a radikalizálódás azért...
Igen, tehát olyan radikalizáció. Tehát azt mondom, hogy ahol tehát az USA-ban például azt történt, hogy nagyon polarizált volt már eddig is a politikai helyzet, és most tovább polarizálódik. Tehát azt mondom, hogy az eddigi trendek, tehát úgy, ahogy Trump mondjuk semmiben nem tudott úgy megerősödni, mint egy normális politikus, vagy normális, bármelyik másik republikánus politikus megerősödött volna, ugyanúgy, ahogy a jó gazdasági helyzetből se tudta kihozni azt a fajta pluszt, ebből se tudta, viszont ugye a polarizáció, amit ő okozott, az erősebb lett. Ugyanígy Magyarországon azok a fajta autoritár tendenciák, amik ugye eddig is folytak, azok megerősödtek, azok tovább erősödtek. Tehát mindenhol azt látom, hogy gyakorlatilag az, ami eddig volt, az erősödött tovább, és ez mondjuk nem a változás, a változás esélyeit illetően nem tűnik nagyon biztatónak.
Amit nem látok, hogy mindezekkel szemben az ellenállás kitalálta volna a maga világjárványra érvényes formáit, retorikáit, eszközeit.
Nem látok egységet, egyik oldalon sem nagyon látok egy egységes narratívát. Leginkább ugye ez a nyissuk ki a gazdaságot versus karantén dolog, ez szerintem egy alapvetően egy ilyen hibás gondolkodás, ugye erről szólt a cikkem is, meg ugye erről is beszélünk, ez szerintem egy hibás gondolkodásból ered. De nem nagyon látok egy ilyen nagy narratívát egyik oldalon sem. Tehát ahol ugye erős volt ez a mérsékelt politika Németországban, ott úgy beállt mindenki mögé, tehát tényleg itt Németországban, ahol ugye én élek, itt tényleg az ilyen szélső jobboldaliak és az ilyen oltástagadók, meg nem tudom, UFO hívők, mit tudom én, chemtrail hívők, meg ilyenek találtak egymásra, és néhány ezeren egy-két városban szoktak tüntetni, de hogy nem nagyon történt az USA-ban, hogy mivel nem kérdőjelezi meg senki semmilyen magas szinten. Tehát, hogy mondom, hogy én nem látok egy ilyen fajta. Azt látom, mondom, hogy ami eddig erős volt, az erősödött meg tovább. Tehát azok a folyamatok, hogy nézzük Brazíliában például, ahol teljesen elszállt az elnökkel a ló, és most már ilyen katonai, a katonasággal le akarja váltani a katonaságnak a vezetőjét, és már ilyen teljes őrület van. Tehát, hogy én azt látom, hogy mindenhol ez erősödött meg, ami azok a tendenciák, amik eddig voltak, és ezért most szkeptikusabb vagyok egyre inkább a változás esélyét illetően.
Némiképp ellentmondva saját cikkednek.
Nem, ott se. Tehát én a saját cikkemet is úgy fejeztem be, hogy rajtunk múlik. Tehát nem nincsenek ilyen vastörvények. Ezt le is írtam, hogy nincsenek vastörvények, nincsenek előre ellendelt dolgok, nincsenek olyan a természeti törvényekkel azonos társadalmi törvények, amik bármit is kikényszerítenének, tehát ezek nem léteznek, ezeket mind rajtunk múlik. Nyilván vannak struktúrális tényező.
Élt a remény, tudod, hogy egy ilyen társadalmi sok, globális társadalmi sok, mint a világjárvány, ez vagy valamiféle felismeréshez vezet, vagy a teljes bukáshoz. Tehát, hogy
lehet valóban egy nagyon rossz kimenetelem. A felismerés is ugye azon múlik, hogy milyen gondolati, ideológiai struktúrákban mozgunk. Tehát én azt mondtam, hogy azok számára, akik mondjuk olvasták a nagy átalakulást, vagy egy ilyen kritikai jelleggel állnak hozzá, kritikai néző szemmel állnak hozzá a mai világrendszerünk, nem szeretem ezt a szót, hogy világrendszernek, mondjuk fogalmazunk így, azok számára ez egy viccent, hogy bólint, hogy na hát igen, tehát hogy azok az elméleti előfelvetések, amiket így tanulmányozunk, meg amikben mozgunk, azok úgy tűnik, hogy működnek. De ez nem jelent semmit, tehát ez nem jelenti azt, hogy ebből bármi is következik. Ebből akkor következik bármi, hogyha meg tudjuk egymást győzni, el tudunk indítani valamiféle változást, mint mondjuk ugye ezelőtt a lezárások előtt a Fridays for Future globális klímaválasztás elleni mozgalom például beindított valamit. Tehát hogyha el tudunk ilyeneket indítani, hogyha tudunk cselekvően, tevékenyen fellépni, hogyha annak ehhez tudunk elszerezni politikai, gazdasági, társadalmi szövetségeseket, tudunk kötni szövetségeket egymással, akkor lesz bármiféle változás. Mind helyi, mind nemzeti, mind globális szinten. Egyébként nem, tehát nincsen semmi, ami a történelem vastörvénye, ami bármire is vinné, bármerre felé is vinne minket.
Na hát én abban bízom, hogy sokan elolvassák Rafael Labaninónak az azonnali.hu oldalán megjelent vita cikkét, és ezen felbuzdulva elolvassák Polányi Károly a Nagy átalakulás című könyvét, ami 1944-ben jelent meg. Hát, hogyha valamiféle, legalább itt helyi szinten valamiféle tudatosság elkezd csírázni. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk voltál, és legyél még.
Én köszönöm a meghívást, és hát remélem, hogy majd máskor is tudunk beszélni egymással. Nagyon köszönöm, hogy itt láttam.